Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Ma délutáni beszélgetőtársunk a háborúban született és a szocializmusban nőtt fel. Élete java részét egy diktatúrában élte le. Elmondása szerint nem is nagyon rosszul, mert mindig megtalálta az élhető, élvezhető, boldogító életformákat, a jó embereket és a jó barátokat. Emlékfosztlányok egy sokat megélt ember életéből. A következőkben Dóczi Tamás marosvásárhelyi informatikust fogjuk kérdezni az élete történeteiről, arról, hogy milyen világban élt, és hogy szerinte milyen világban élünk. Témánk, amire még vágyom. Köszöntjük tehát a stúdiónkban Dóczi Tamást, jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Tibor, köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit. Előre szeretném bocsátani, hogy ne tessék nagy bölcsességekre számítani ebben az órában. Abban egyeztünk meg Tiborral, hogy kérdéseire válaszolva egyszerűen csak úgy mesélek. Életem elmúlt 70-valahány évének történeteiből. Hát, ha lesz, aki meghallgat minket. Bearangozott témánkról, amire még vágyom, röviden ennyit. Hitre, derűre, békére, csendre vágyom, és unokákra vágyom. Mi más kellhet így az út vége felé? Azt hiszem, ezzel a mai beszélgetésünk lényegét el is mondtam. Nem hallgathatnánk inkább valami zenét a kérdezősködésed helyett?
Tamás, meglátjuk, hogy erre jut-e idő, de javasoljuk, hogy kezdjünk mindent a legelején. Hogyan telt el az a pár évtized, ami már úgymond mögötted van?
Ahogy már említetted, életem java részét a szocializmusban, a proletár diktatúrában éltem le. De hál' Istennek mindig voltak jó barátok, becsületes jó emberek mellettem, akikkel élhetővé tudtuk tenni az élhetetlent. Mérnöki diplomával különböző szakmákban több munkahelyen dolgoztam, azután a 90-es évektől, ami fura demokráciánkban cseppentem bele, új lehetőségeket kerestem és találtam is, amíg nyugdíjba nem mentem. Most így idős fejjel a lemondások és megfogyatkozások útján próbálom megőrizni a derümet, minden nap felfedezni a szépet és a jót, örvendeni az élet apró csodáinak. És persze mostanság valahogy túl kéne élni ezt a fránya vírust is.
A következő percekben soroljuk fel életed fontosabb, sorsdöntő eseményeit.
Szüleimtől tudom, hogy 1944. májusában a háború utolsó heteiben jöttem a világra Marosvásárhelyen, az úgynevezett régi szülészeti klinikám. Különben itt, ebben az épületben született a testvérem, a feleségem, később a gyermekeim is itt születtek. És egyszer arra jártunk, azt kérdezi az egyik fiam, hogy apu, ugye itt szoktunk születni? Hát igen, itt szoktunk születni, ez a mi szülővárosunk. Születésem után apámat orvosként visszahívták Kolozsvárra, ahol előtte dolgozott kezdőbelgyógyászként. Ott éltük át Kolozsvár szőnyegbombázását egy kórház pincéjében. Túléltük az ezután következő nehéz hónapokat is. Apám biciklivel ment minden nap a város szélére a pótanyámhoz tejért, mert anyámnak a háborús izgalmaktól elapadt a teje. 1945 végérvényesen Vásárhelyre hozta a családot, ahol apám egyik alapító tagja volt a semmiből létrehozott orvostudományi egyetemnek, és ahol leéltük az életünket. Apám sokat mesélt az egyetem létrehozásának éveiről, hogy milyen nagy lelkesedéssel támogatták az akkori előjárók, üzemvezetők az egyetemi klinikák felszerelését, a régi kadetiskola impozáns épületének átalakítását az oktatás céljaira. Sok orvos tanár Magyarországról települt át családostul, és maradt itt hosszú éveken át az erdélyi orvosképzés szolgálatában. Apám is ennek szentelte az életét.
Lássuk be, hogy közben szépen erősödött a pártállam, és növekedett a diktatúra.
Igen, hát ez talán gyermekként is megéreztem. Arra emlékszem, hogy apám az 50-es években a reggeli teája mellett tanulta az orosz szavakat, mert az egyetemi kádereknek kötelező volt az oroszul tanulás, meg persze az ideológiai fejtágító leckék. A megszorításokkal, nélkülözésekkel teli 50-es évekből arra is emlékszem, hogy anyám minden nap a kezembe nyomta a kenyérjegyet, a cukor vagy olajjegyet, elküldött a közeli üzletbe levásárolni a család élelmiszer fejadagját. Érdekes az, hogy ugorva néhány évtizedet, a helyzet sajnos nem sokat változott. A 80-as években már nem volt fejadag, de az élelmiszer üzletek üresek voltak. Akkor a területi számítóközpontban dolgoztam. Amikor időnként nyári szalámit vagy déli gyümölcsöt árultak, az érkezett a közeli üzletbe, ez fotótűzként elterjedt a munkahelyünkön, pillanatok alatt kiürültek az irodák, mindenki rohan a sorban, hogy még kapjunk ezekből a ritka csemegikből. Persze a szemfülesebbek, akik hamar odaértek, kétszer-háromszor is visszaálltak a sorba. Hát ennyit a szocializmus akkoriban sokat magasztalt áldásairól.
Tamás, mire emlékszel még kisgyermekkorodból?
Az én feladatom volt, hogy délelőtt a ház előtt minden nap várjam a jegesembert, aki lovas szekérrel minden nap friss jégtömböt hozott a jégszekrényünkbe. Vagy a hátán ablaküvegeket cipelő üveges lestem, ha szükség volt rá. Kiáltozva mentek végig az utcán, hogy jeget vegyenek, vagy oblók. Emlékszem a kiukat, lábosokat foltozó cigányra is. Amikor behívtuk, letelepedett az udvaron, földbe szúrta a vasrúdját, és azon kikalapálta a lyukat, majd plélemezből foltot tett rá, és bekente valami festékfélével, hogy legalább ideig, óráig ne csepegjen a fazék. Hát igen, mert akkoriban a kiukat, zoknikat a szüleink megstoppolták, az elszakadt ruhára foltot tettek, a megmaradt ételt eltették a következő napra, és kenyeret soha nem dobtunk el. Nem az eldobás kultúráját éltük a családban. A régit, beleértve az öregeket is, mindenki megbecsülte.
Érdekel az is, hogy mi maradt meg az iskolai emlékeidből.
1951-ben, 7 éves koromban mentem iskolába, a Bólyai, hát akkoriban Josip Rangecnek nevezett fiú liceum első osztályában kezdtem. Itt végeztem el az elemi osztályokat, aztán 5. mentem, amikor minden iskolában vegyesek lettek az osztályok. Mivel pár lépésre laktunk a később egyesülésnek nevezett Leány liceumtól, oda kerültem, hát az azelőtt leányiskola volt, úgyhogy egy olyan osztályba kerültem, ahol minden fiúra 5 leány jutott. Hát nem is volt ez rossz felállás egy magamfajta serdülő legénynek. A gimnáziumi években később nem kesergettek sok tanulással. Aránylag könnyen érthető, nem túl zsúfolt tananyagokat tanítottak a tanáraink, kevesebb óraszámmal, mint manapság. Nagyon jó matek és fizika tanáraim voltak, tiszteletet parancsoló, felejthetetlen egyéniségek, akik érthetővé, sőt, bizony bonzóvá tudták tenni ezeket az elvont tantárgyakat. Sokkal nyugisabb volt az iskolai élet. Különben, ahogy visszaemlékszem, az egész város nyugalmas volt. Ráérősen sétáló emberekkel, sok fával, gyönyörű estike bokrokkal a járdák szélén. Csendes, tiszta, gondozott magyar kisváros volt Vásárhely még a 60-as években is. Persze jutott idő bőven a szórakozásra, sportolásra is. Nem voltak képernyők, nem volt mobiltelefon, de annál több iskolai szakkörre jártunk, az elektronikától a biológiáig. Éveken keresztül a fotókörre jártam, megtanultam a fényképezés csinyát, binyát, a fehér-fekete felvételek labormunkáját is. A fotoművész Marsz Jóska bácsi laborjában is bejáratos voltam, az ő irányítása mellett nemzetközi kiállításon is részt vettem.
Tamás, mit sportoltál, hiszen akkoriban szinte mindenki járt valamilyen edzésre?
Igen, télen-nyáron sportoltunk. A sportklubok versenyekre vittek az ország különböző városaiba. Jártam teniszezni, később vívni a felejthetetlen Kakucs Endre bácsi edzéseire. Nagy dicsőség volt, amikor a csapatunk valamelyik versenyről egy serleggel vagy diplomával tért haza. Jaj, az úszni tanulás az sajnos egy olyan kudarc élmény volt, ami talán egész életemre kihatott. A szüleim valahonnan szereztek egy levegővel teli fém hengert. Akkor nem volt úszóöv. Ezt valahogy kötelekkel a hátamra kötötték, azt tartott fent, mikor a mellúszást tanultam a Maros-Szentgyörgyi sósfürdőben, aminek piszok sós volt és csipős a vize. Kinkeserves úszó leckék voltak, a fejem minduntalan előre bukott, akkor orromszám megtelt a csipős sós vízzel, úgyhogy hosszú időre megutáltam az úszást. Életem első sílécét az 50-es években kaptam karácsonyra. Hát akkor az üzletekből nem lehetett sílécet vásárolni. Csíkszeredában kézzel faragta egy síkészítő mester. Hát emlékszem rá, világos színű, igazi, faragott, gyönyörű mestermunka volt, bőrből készült kötéssel. Akkoriban gyönyörű hosszú telek voltak, nagy havazások borították be a várost és környékét. A Somostetőn síztünk, vagy szánkóval, ereszkedtünk le a gyérforgalmú meredek utcákon. Évekkel később vasárnaponként a Bucsinba jártunk is sízni. Az akkori turisztikai hivatal az ONT buszaival szervezett kirándulásokkal. Mindig jó társaság verődött össze, felvonó akkor még nem volt, mászni kellett a síléccel a hátunkon a pálya tetejére, de közben jókat beszélgettünk, a barátok, társasági élet, azt hiszem, hogy legalább annyira szórakoztató és fontos volt, mint a sízés.
Tudjuk, hogy szerettél olvasni. Mit jelentett számodra az irodalom?
Olvasni egy kicsit később szerettem meg, és az irodalmat. Kisiskolás koromban nemigen ültem le könyv mellé, annál inkább focizni a közeli iskola udvarán, vagy háborúsdit játszani mentem szívesen a haverekkel a mellettünk lévő víztelep nagy fákkal, bokrokkal benőtt udvarán. Első irodalmi emlékeim az elemi iskolában Nemes Laci osztálytársamhoz kötődnek. Ő rengeteget olvasott. Alig vártuk a lyukas órát, mert olyankor Laci folytatásokban mesélte az osztálynak a legjobb ifjúsági legényeket. Író lett belőle sajnos fiatalon. Eltemettük. A középiskolában szüleim kötelezővé tették az ebéd utáni olvasást. Hát ez a kötelező olvasás nem volt a legjobb dolog, de tulajdonképpen nem volt baj, amikor az Egri csillagokat vagy a Légy jó minthaláligot olvastam, vagy Nagy Ritkán, Mai Károly, Mark Twain, Cooper valamelyik indiános könyvét. De ott voltak a kötelező olvasmányok, mint a Réz Mihályé, Kóstolója vagy az Ifjú Gárda, amelyeknek kinkeserves volt a végére érni. Muszáj volt elolvasni ezeket is, mert a magyar tanárnő megkövetelte. Egyetemista koromban kaptam rá az irodalomra, az olvasásra. Kolozsváron Lelkesen jártunk a Gál Gábor irodalmi kör éjszakában nyúló vitaestjeire, ahol meghívott erdélyi írók, költők beszéltek a műveikről. Az itt átélt irodalmi élmények emlékezetesek maradnak számomra egy életre. Meg kell említenem, hogy igen nagy hatással volt rám Latinovics Zoltán akkoriban megjelent verslemezei, különösen az Adi és a József Attila verseinek magával ragadó interpretációjé. Elámultam, hogy Latinovics milyen mélységeket, szépségeket hozott elő ezekből az iskolában felületesen megismert, bemagolt versekből. Ez a színész óriás csempészte beleim a versek szeretetét.
Kinek köszönheted a kirándulásokat és a természet szeretetét?
Azt hiszem, hogy elsősorban a családomnak. Gyerekkoromban nagyon élveztem a nyaralásokat a szüleimmel, barátaikkal. Többnyire a közeli vonattal megközelíthető Maros völgyébe mentünk. Egy parasztházban béreltünk szobát, a háziak főztjét ettük. Napközben halásztunk, rákáztunk a Marosban és a közeli patakokban. Akkoriban sokféle hal volt bennük, és rák is bőven. Nagyokat kirándultunk, gombáztunk, és különleges élmény volt különösen nekünk gyermekeknek a Mokanicának nevezett kisvasúttal felpöfögni a Ratosnya vagy az Ilva patakok csodálatos völgyében, majd mozdony nélkül visszaereszkedni a fatönkökkel megrakott csillékkel. Nagyon izgalmas szórakozás volt. Azóta is szorosan kötődöm ehhez a kelemen havasok tövében meghúzódó marosmenti világhoz. Később sokat sátoroztunk az ottani patak völgyében. Csodálatos a Szalárd völgye is. Felcseperedve barátaimmal bejártuk a Kelemen, Görgényi, Radnai havasokat, a Déli Kárpátok csodálatos hegységeit a Királykőtől a Retyezátig. Külföldre utazni akkoriban nem lehetett, úgyhogy minden nyáron legalább egy nagy túrára elmentünk. 25-30 kilós hátizsákokban cipeltük fel a gerincre a sátrakat, az ennivalót. Jut eszembe egyik alkalommal a gerinctúra vége felé, ha jól emlékszem a Görgényiben, fogytán volt a vízünk. Az egyik srác egy nagy, titkosan őrzött görögdinnyét szedett elő a hátizsákja aljából. Felszeletelte és szétosztotta, hogy a szomjunkat oltsuk mindannyian. Napokon keresztül cipelte a több kilós dinnyét, hogy a szükségben elosztassa bajtársai között. Így tanultuk meg egymástól, hogy melyek az önzetlenség, a bajtársiasság törvényei. Mert ott fent, 2000 méter felett a gerincen, esőben, szélben, veszélyek közepette ismerheted meg igazán, ki milyen ember, ki a fele barátod.
Hogy emlékszel vissza a kamaszkorodra?
Most először az jut eszembe, hogy nem voltam egy lázadó típus, tulajdonképpen nem is lehettem az apám szigorúsága mellett. Nagyon szerettem barkácsolni, gépeket szétszedni, javítani. Első motoros járművünk egy Manet robogó volt, azt szereltem, nem kellett hozzá sok szerszám, nagy szakértelem. Azon tanultam meg, milyen egy karburátor, hogyan kell kitisztítani, hogyan kell karbantartani a gyertyákat vagy az elektromos berendezést. Megjavítottam az állólámpát, a hajszárítót, szénkefét cseréltem a porszívóban. Szóval ezeket az úgynevezett technikai bravúrokat, ezekhez én értettem a családban. A technikai érdeklődésemet látva, meg hogy matekból is jó voltam, a mérnöki szakmai felé irányítottak a szüleim, és hallgattam is rájuk.
Hogyan emlékszel a kolozsvári egyetemi évekre, és mit jelentettek ezek neked?
A jó sikerült érettségi vizsga és egy kinkeservesen áttanult nyár után, mert akkoriban szeptemberben voltak az egyetemi felvételi vizsgák, 1962 1942 őszén románul felvételiztem és bejutottam a Kolozsvári Műszaki Egyetemre. Kolozsváron pezsgő diák élet volt, ezzel kell kezdenem. Teltházas színházi diák előadásokkal, színvonalas szimfonikus hangversenyekkel, jó egyetemi bulikkal és persze nagyon szép filológiás lányokkal. Diákkörökre jártunk a már említett Gál Gábor irodalmi körre vagy a modern festészetet, szobrászatot, diavetítésekkel bemutató előadásokra a Képzőművészeti Egyetemen. Műveltségem legjavát az irodalom, a képzőművészet, a zene iránti érdeklődésemet részben a családomnak, részben a kolozsvári egyetemi éveknek köszönhetem. Műegyetemi tanulmányaim, hát ezt is említsük meg, nem sok örömet jelentettek, sok száraz, elvont elméleti tantárgyal gyötörtek, rengeteget kellett magolni a vizsgákra, és persze társadalomtudományokat, tudományos szocializmust is tanultunk 3 éven keresztül. Tanév végén pár hétre úgynevezett üzemgyakorlatra osztottak be. Emlékszem, hogy egyik évben egy óriási nagy öntődében lötyögtünk fölöslegesen. Mindez olyan távol állt az én technikai vonzalmaimtól, amiért tulajdonképpen a műegyetemre mentem.
Az egyetem után hol kezdtél el dolgozni?
Rögtön egyetem után elvittek katonának, majdnem egy évet vesztegettünk el a bákói tankaszárnyában, és kifogtam egy valódi riadó készültséget, amikor Csehszlovákia lerohanására készült Románia is a többi úgynevezett baráti szocialista országokkal együtt. 3 napon keresztül éjjel-nappal teljes harci készültségben a tankok tövében vártuk a bevetést. Szerencsére nem került rá sor. Minket frissen végzett mérnököket nem fenyegetett a távoli, például a moldvai kihelyezés veszélye, árdélyi városokban is bőven voltak mérnöki állások. Úgyhogy a közeli radnóti hőerőműbe kerültem, egy kezdő magamfajta kezdőnek támogató környezetbe. Lakást is biztosítottak radnótom, és nagyon kedves kollégáim voltak. Beletanultam az akkor még elektromechanikus relékkel működő védelmi berendezések karbantartásába. Igen jól képzelt mesterekkel dolgoztam együtt, ott Radnóton 5 éven keresztül.
Hol kezdődött az informatikusi tevékenységed?
A 70-es évek elején, 74-ben, 75-ben, már nem emlékszem pontosan, alakult meg a Vásárhelyi Területi Számítóközpont. Akkor még senki nem tudta, hogy mifán terem a számítástechnika, mire jó egy kompjúter. Megkerestek azzal, hogy mérnök oda is kell. Igen, mondtam, vonzott a város, szülővárosom, és hogy haza kerüljek. Ezzel véget ért egy bő évtizedes távolmaradásom szülővárosomtól, attól kezdve Vásárhelyen éltem le az életem. Az elején kevesen voltunk a számítóközpontban, matematikusok, közgazdászok, mérnökök, tanfolyamokon tanultuk a számítástechnika tudományát, a COBOL, Fortran programozási nyelveket. Így lett belőlem bocsinálta informatikus. Egy évvel később hozták a központba az első Felix francia gyártmányú számítógépet. Hű, ez nagy esemény volt. Egy nagy légkondicionált termet foglaltak el a gép vas szekrényei. Tálca nagyságú nyomtatott áramkörökkel, vezetékek dzsungelével a szekrényekben. Külön voltak az ebédlőasztal nagyságú nyomtatók, meg a mosógép méretű merenglemezes külső tárolóegységek. Sok ezer lyukkártyán hozták a vállalatoktól a feldolgozandó adatokat, és vitték a széles úgynevezett listing papírra kinyomtatott eredményeket. A számítógépet vezérlő szoftverek, programcsomagok karbantartását bízták rám. Így kezdtem el rendszermérnöki tevékenységem. Hát újra meg kellett tanulnom egy szakmát.
Egyszer azt mondtad nekem, hogy mindennél jobban szerettél tanítani. Ezzel hogy volt?
Ez így volt, van a mai napig. Radnóton az erőmű mellett működő technikumban gyakorlati szaktantárgyakat tanítottam, amikor oda kerültem. Ide érettségizett fiatalok jöttek technikusi diplomát szerezni. Aztán már visszaköltöztem Vásárhelyre, amikor bevezették a gimnáziumok tanrendjébe a technikai tárgyak oktatását. Meghívtak szaktanárnak a régi iskoláimba, az Egyesülés Liconban szilárdságtant, majd a Bolyaiban automatizálást tanítottam. De hát nagyon hamar felismertem a diákok arcán, hogy egyáltalán nem érdekli őket ezek a teljesen fölösleges technikai tantárgyak. Hogy mégis valahogy lekössem a figyelmüket, és hasznosan teljenek el az órák. A néhány mondatban összefoglalt kötelező lecke után sok minden másról beszélgettünk. Például szilárdságtan órán különböző korok építészeti stílusáról, műemlék épületeiről mesélgettem a tanítványaimnak. A Bolyaiban is sok minden terítékre került az automatizálás órákon. Például emlékszem, hogy megosztottam a kedvenc olvasmányaimat, például a Kriterionnál akkor megjelent Akuta Gabar Jónoszuke kötet Lehelet finom novelláit, ami nagy élmény volt mindannyiunk számára. És persze megfertőztem őket a Latinovics Zoltán Szavalta Adi és József Attila versekkel. Így aztán jó hangulatban és talán hasznosan is teltek ezek az órák.
Volt-e valami közöd az akkori politikai élethez?
Hát persze, hogy volt, ezt nem lehetett elkerülni. Már elemistaként szép piros nyakkendővel avatta a pionírra, erre mindannyian emlékszünk. Zászlót lobogtattunk és énekeltünk végig a főtéren a nagy ünnepi felvonulásokon. Órákon keresztül sütötte a fejünket a nap, de jól elhülyéskedtük az időt. Később a KISZ-ben a vezetők már komolyabbra próbálták fogni a dolgot, de a sok duma ideológiai fejtágítás rajtunk nem fogott. És emlékszem, apránként kiharakult bennünk a hosszú gyűlések, az ideológiai képzések, az unalmas közmunkák túlélési stratégiája, amihez persze sok humor, jókedv, fapofa és néha képmutatás is kellett. Munkahelyemen a párttagságra is felkértek, amit sikerült ideig óráig halogatnom, de végül sarokba szorítottak. Egy nagy képmutatás volt az egész párttagságosdi. Kevesen vették komolyan. Aki meghajolt és könnyen beadta a derekát, az különböző pártfeladatokkal, ideológiai vagy propaganda munkákkal bízták meg. Néhányan ezen a létrán indultak el felfelé, a vezető beosztások felé, amit természetesen a párt osztogatott.
Zavarta-e Dóczi Tamást a hírhedt Securitate, vagyis az akkori titkos szolgálat?
Nem csak zavart, hanem zaklatott is egy időben. A számítóközpont, ahol több mint 100 megyei vállalat és intézmény gazdasági könyvelési adatait dolgoztuk fel a számítógépekkel, szigorúan titkos intézmények számított. Rendszeresen látogatott minket a SECU megbízott tisztje. Négy szemköz beszélgetett minden alkalmazottal, és persze nem csak a központban történtek érdekelték. Faggatott ismerősök, barátok felől, de az információ szolgáltatást mindig el lehetett kerülni egy kis mellébeszéléssel. Aki kötélnek állt, az saját jó szántából tette. Akiben volt tisztesség és erkölcsi tartás, az járhatta a becsületes emberek egyenes útját, még a legkeményebb diktatúrában is. Megemlíteném, nekem egy forró helyzetem volt a biztonságiakkal, amikor egy közeli barátom, akivel egy társaságba jártam, nyugatra disszidált. Ráadásul külföldi rokonai is voltak. Egy nyugati nagyhatalomnak kémkedő, spionnak vélték a szekusok. Ettől beindult a gépezet. Heteken keresztül nyaggattak és fenyegettek. A barátom külföldi és belföldi szálait próbálták felderíteni. Mindez a paranoiás képzelgéseik szülötte volt. De ahogy emlékszem, nagyon megviselt ez a hetekig tartó kényszer vallatás.
Mit hoztak az életedbe az 1989-es változások?
Amit először említenék, az a Talentum Alapítvány létrehozása 1992-ben, 24 alapító taggal, legtöbben vásárhelyi értelmiségiek, és 4 keresztény egyház képviselőivel született meg az alapítvány azzal a céllal, hogy segítse a tehetséges gyermekek érvényesülését, képzését, különleges képességeket, szerint. Az anyaországi és alapítvány támogatásával vásároltunk egy kertes székházat, ahol nagyon népszerű szabadidős tehetséggondozó képességfejlesztő tevékenységeket szerveztünk óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az évek múltával egyre nagyobb figyelmet szenteltünk a hátrányos helyzetű szegénységben, csonka vagy nagy családban élő tehetséges gyermekek felkarolására. Nagy örömöm, hogy a mai napig része lehetek ennek a folyamatnak, habár sajnos az utóbbi időben a járvány miatti korlátozások igen megtépázták az alapítvány lehetőségeit. Nagyon remélem, hogy a jövő évi 30 éves évfordulónkig újra sikerül talpra állnunk.
Hívő katolikus vagy, mikor mélyedt el a hited?
A hit magvait anyám vallásossága ültette el bennem. Sokáig szunnyadt ez a mag, többnyire a vasárnapi katolikusok életét éltem. Több évtizednek kellett eltelnie, amíg felfedeztem, és egyre inkább kezdtem megélni a hit éltető, vezető erejét, Jézus jelenlétét az életemben. Ebben nagy szerepe volt Böjte Csaba kirúj családos táborainak a harc. Gitárnak 90-es évek elején. Több éven keresztül minden nyáron közel 100 család dűltünk össze gyermekekkel, és jókat beszélgettünk, megosztottuk örömeinket, gondjaikat, imádkoztunk, énekeltünk a tábortűznél, kirándultunk. Mindez nagy lökést adott nekem a hit útján, s arra ösztönzött, hogy részt vegyek egy 3 éves hitoktatói képzésen a vásárhelyi belvárosi plébánián. Lehetőséget kaptam a hittel kapcsolatos elméleti tudásom a hitéletem elmélyítésére. Az utóbbi években nagy hatással volt rám a jezsuita Szent Ignáci lelkiség. Ahogy egy jezsuita író fogalmazta, segít a hit elmélyítésében, segít, hogy rendet teremtsünk különféle vágyaink, kívánságaink között, hogy lenyugtassuk őket. Segít a szemlélődés útján járni. Hálás vagyok a marosvásárhelyi jezsuita lelkiségen szolgáló szerzeteseknek, akik az Ignáci hitvilág útjára vezettek.
Keveset beszéltünk a családodról.
Elég későn, 1984-ben csapott meg a család alapítás szele. A hosszas aglegénkedés után a házassággal, gyermekeink születésével egy sokszereplős új élet kezdődött el számomra, amiben most már nem én vagyok a főszereplő. Csodálatos kihívásokat jelentenek a családdal, a gyermekekkel kapcsolatos tennivalók, szellemi-lelki fejlődésük támogatása, hogy jól szeressük, jól segítsük, amennyire engedik, jó irányba terelgessük őket. A mai napig a gyermekeimmel kapcsolatos történések a legfontosabbak számomra. Ami velük történik, a tanulmányaik, munkájuk, haladásuk vagy megtorpanásuk, gondjaik, örömeik, bánataik, minden, amit megosztanak velem, első számú prioritással bírnak az életemben. Talán a legnagyobb öröm az a szoros kötelék, összetartozás, egység, ami a gyermekeim között van. Még akkor is, ha mi szülők ettől néha kicsit kirekesztettemnek érezzük magunkat, egy kicsit a háttérbe szorulunk. Mert például Zsuzsi lányomnak az a megkérdőjelezhetetlen igazság a legfontosabb, amit a bátyai mondanak neki. Nem baj. A mi szerepünk az, hogy mögöttünk álljunk. Pilinszky szavaival, szépen, szeliden, csak néhány jelzésre szorítkozva, hadd legyenek ők az aktívak, ahogy a madarakat etet az ember.
Mit vársz az elkövetkező évektől?
Nagy elvárásaim nincsenek. Derűs, békés öregséget, áprili szavaival vágyaimnak csendességet, illedelmes öregséget. Remélem rövidesen, mielőtt erőnket veszítjük, valamelyik gyermekünk családot alapít és unokákkal örvendeztet meg minket. Ennél többre nem is vágyom.
Tamás, köszönjük ezt a nagyon szép baráti beszélgetést.
Köszönöm szépen, Tibor, hogy itt lehettem. Üdvözlöm a hallgatókat.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba, melynek percei hamarosan lejárnak. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Az elmúlt órában Dóczi Tamást és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Átadjuk a stúdiót, további kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.